kedves barátaim, hát szerintem akkor lássuk is neki.
Mai órának, ha bár mennyiségben egy kicsit megcsappantunk, de minőségben, ahogy az ábra mutatja, semmivel nem vagyunk rosszabbak, mint korábban. Ugye a ígéretünk a szívem, zsidó üzleti etikáról lesz szó a mai nap. Nagyon népszerű téma különben. Ugye önmagában a zsidó üzlet, az még így egy ilyen közismert dolog, hogy még etika is legyen mellé, az
már nem ismert.
Kevésbé ismert ügy. Kezdjük magával azzal a kérdéssel, hogy mi a zsidók hozzáállása az üzlethez. Szerintem szoktam mondani, hogy ha egy zsidagógába bemegy az ember, akkor kik szoktak előrülni, kiket szoktak előrültetni, kinek adják a kóvedet, vagy annak, akinek sok tudása van, vagy annak sok pénze. És azt megfigyelhetjük, tehát, hogy a pénzes emberek azok nincsenek megvetve a zsidók között. Másképp, hogy más közösségekben sem szokták nyilvánosan megvetni őket. De a zsidóknál különben nem is a pénzes embernek van a jelentősége, hanem a pénzes adakozó embernek. De hogy mi a hozzáállása a zsidóságnak a pénzhez, és egyáltalán a vagyonhoz, az ehhez kimásoltam nektek az első mondatát a 10 parancsolatnak, nem a 10 parancsolatnak, az egyik mondatát a 10 parancsolatnak. Ugye amikor a Sábeszről van szó, akkor azt mondja a Tóra, 6 napon át dolgoz, és végez minden munkádat, de a 7. nap szombatja az örökkévaló a te Istenednek. De az az érdekes ebben a mondatban, hogy nem azt mondja, hogy 6 napon át csinálj, amit akarsz, és a 7. nap pihenjél, hanem azt mondja, felszólítást ad, és azt mondja, 6 napon át dolgoz, és a 7. nap pihenj. És a Nachmanides középkorú híres zsidó filozófus azt mondja, hogy ez nem véletlen. Isten azért írja így ezt a mondatot, azért mondja így ezt a mondatot, mert azt akarja mondani, hogy ahogy a szombati pihenés az kötelesség, az egy micva, úgy a 6 napon átvaló munka is kötelesség és micva. Ez egy nagyon fontos gondolat, mert ugye nagyon sok vallás van, amelyik úgy vélekedik, hogy a munka, nem is annyira munka, hanem az anyagiakkal való foglalatosság, a materiális világgal való foglalatosság, az nem hogy fölösleges, hanem inkább csak egy megtűrt rossz. Igazából csak Istennel kellene foglalkozni. Ha megnéztek, mi egy fixa ideál? Ugye nagyon sok vallásban, mi a fixa ideál? Azok a szentek, akik elvonulnak, és a fizikai világban nem vesznek részt, az anyagi világban, hanem teljesen átadják magukat a szellemieknek. A tibeti szerzetesektől, a kolostorokban élő apácákig, ugye mind olyan emberek, akik úgymond teljesen átadják magukat Istennek, és megvonják maguktól a fizikai élettel való foglalatosságot, és azt annak örömeit, és így tovább, és így tovább. A zsidóságban azt találjuk, hogy ez egyáltalán nincs így, sőt, például mondjuk a két elég jelentős jellemzőjét a fizikai, materiális világnak, ami a házasélet és a vagyonszerzés, azt mint kötelesség tartja számon a zsidóság. Azt mondja, hogy ha valaki úgy gondolkodik, mondjuk egy zsidó bölcs, hogy jobban, neki több ideje lesz majd Tórát tanulni, hogyha nem házasodik meg, vagy hogyha másoknak a pénzéből él, ez kifejezetten tilos. Mind a kettőt nézzük meg. Talmud azt mondja, volt egyszer egy rabbi, nem emlékszem a nevére, azt mondta, Háimálca Varövi Jászokbe Tajra, ha az embernek az élet nehézségei a nyakában vannak, akkor hogy tud Tórát tanulni? És erre megfették a társadalmat, és azt mondták, hogy ilyen nincsen, az embernek meg kell házasodnia. Még akkor is, ha úgy gondolja, hogy ezzel kevesebb idő fog jutni a Tórára, mert egész nap a feleségének a problémáit kell hallgatni, aztán ennek a gyerekek, csomó baja lesz, ezzel együtt meg kell házasodni. A másik pedig, azt nem tudom, hogy tudjátok-e, de nagyon hosszú időn keresztül az, amit én csinálok, hogy például nem csak én, csak hogy mentegetőzzek, hogy tulajdonképpen én nem foglalkozom anyagi dolgokkal, hanem egész nap csak Tórát tanulok és tanítok, és ezért kapom a fizetésemet, és egyért mások pénzéből élek, cedakából élek, ez egy tiltott dolog volt. Maimonides, aki 850 évvel ezelőtt élt, ő kikelt magából, amikor ez kezdett bejönni, hogy ilyen rabbi állás legyen, szó se lehet róla. De van egy olyan alapelv a Talmudban, és ez egy halakha, hogy ahogy Mózes ingyen tanította a zsidókat, mindenkinek ingyen kell adni a Tórát. A Tórát nem lehet pénzért tanítani. És nagyon hosszú ideig ez ragaszkodtak, és ha megnéztek a talmudi bölcseket, mindegyik talmudi bölcsnek volt valami foglalkozása.
Csak ez mióta van nem így?
Mióta van nem így? Ez körülbelül a 12-13. Században kezdett bejönni, és igazából 15-16. Században kezdett egyre gyakoribb lenni. De ha megnéztek, még olyan is, mint a Rási, ugye, aki híres Tóra magyarázó, az egész Tórát, és az teljes zsidó Bibliát, a Tanachot, és majdnem az egész Talmudothoz írt olyan magyarázatot, ami a mai napig az alap. És közben pedig borkereskedő volt. Ami hihetetlen, borkereskedő, igen. De hogy nézzük meg a Maimonides-t. A Maimonides, akinek ugyancsak hihetetlen életműve van, ugye ő írt egy nagyon fontos filozófiai művet is, a tévelygők útmutatóját, és megírta az egyetlen olyan zsidó jogi művet, ami az egész zsidó jogot átfogja. 14 kötetből áll. Hihetetlen. Eszméletlen. Hogy ezt mi, Luavicsi használjuk, minden nap tanulunk belőle egy fejezetet, vagy három fejezetet, és így, ha valaki abból három fejezetet tanul egy nap, akkor egy év alatt befejezi. Ez egy eszméletlen nagy munka, és olyan szisztematikusan van megcsinálva.
Hogy? 6 nap egy héten 3 fejezet?
7 nap egy héten 3 fejezet, akkor egy év alatt fejezi be. Eszméletlen, hogy milyen tudása volt, és minden mellett ő orvos volt. Még az egy kiemelkedő orvos, nem csak egy ilyen mellékházi orvos, hanem a szultánnak az orvosa volt. Hogy?
Tuti, hogy tök egyedül körmölt?
Tuti. Írja, és hiszem 20 éven keresztül írta, hogy de az az elképesztő, hogy...
Isztok még teát, vagy kávét? Nem?
Az elképesztő, hogy hogy nincsenek ellentmondások a könyvben. Ez egy ilyen nagy jogi művet, ez szinte lehetetlen egyedül megírni. De ő írt az egész Misnához is magyarázatot. A Misna az 63 könyv. Eszméletlen. És emellett neki volt egy foglalkozás.
Igen, de hát ez tök szerintem ez megfigyelhető a mai életben is, nem? Hogy egy csomó olyan ember, aki igazán tehetséges mondjuk az üzleti életben, annak van egy másik, legalábbis sok ilyet ismerek, akinek van egy másik vonal, mert ugyanolyan tehetséges. Nézd meg a grafiszott alapítókat
például. Azt, hogy van egy másik vonal, ami tehetséges, az egy kérdés? Itt nem arról van szó, hogy tehetséges, itt arról van szó.
Hát például a Bolyár, ez egy tök tehetséges csávó, nézd, szervez iskolát,
de ez biznisz alapon csinálja mindegyiket.
Nem mondanám, feltétlenül.
Jó, de az nem azt mondja, hogy egyszerre foglalkozik, hogy egyszerre rabbi, és egyszerre az élet egy másik szakaszában. Erre koncentrált, aztán arra koncentrált. Arra szó, valaki folyamatosan mind a kettőt csinálja. Ez egy nagyon különleges dolog. Tehát azt látjuk, hogy mind a két ügyben, mind a házas életben, mind pedig a fizikai munkával, nem is feltétlenül fizikai, hanem a materiális életben való részvétellel kapcsolatban, az kötelességünk abban részt venni. Az, hogy manapság vannak rabbik, akik úgymond csak a Tóra tanulásával foglalkoznak, és ebből cedakából élnek. Ez egy különleges heter, egy különleges engedmény, amit hoztak, mert látták, hogy ez nem mindenki képes olyan lenni, mint Maimonides, kicsit a világ is megváltozott. És ezért azt mondták, hogy egy rabbinak kell adni fizetést, nem a Tóráért, amit tanít, hanem azért az időért, amit ebbe belefektet, amihez lehetne más foglalkozása, akkor ez egy ilyen kárpótlás, vagy egy ilyen kártérítés. De közvetlen a tanításért nem is szabad elvileg fizetni.
Azért a rabbinak a feladata, hogy ezek kibővültek, tehát nem csak tudom, hogy
hanem közösségvezetés?
Közösségvezető, Briz, stb.
Milyen mondta? Briz?
Briz.
Mi a Briz?
Mert a Briz tényleg az teremeked, az foglalkozás, nem? Azért régen is pénzt kérdezik.
Elvileg ez egy külön kérdés, hogy Briz-ért szabad pénzt kérni.
Hogyan?
Nem olyan egyértelmű, hogy szabad pénzt kérni. Mert egy mitzvájért nem lehet pénzt kérni.
De ez egy orvosi munka is, ugye?
Én is kérek érte pénzt. Ha adnak, akkor nem fogom visszautasítani, de...
Jó, világos, de ez egy orvosi munka, nem?
De mi nem orvosi munka miatt csináljuk, hanem a mitzvá miatt. Nem orvos vagyok, hanem mitzvát. Segítek a mitzvát megcsinálni.
De én úgy tudom, hogy alapvetően, amikor valakinek van egy gyereke, aki okos, akkor először is az a kérdés alapvetően most, hogy először rabbi legyen, utána legyen ügyvéd, vagy orvos. Mert alapvetően egy, és most már kialakult egy olyan fajta.
De a rabbi legyen, az azt jelenti, hogy tegyen le a rabbi vizsgát esetleg. Hogy mélyedjen el, de utána az életében, az alkotó életében nem lesz egyszerre rabbi és egyszerre orvos. Nem. Hogy van rabbi vizsgálja, az nem azt jelenti, hogy mint rabbi dolgozik.
Én úgy gondoltam, hogy ha van egy férfi, vagy van egy gyerek, aki fölne és nagyon okos lesz, akkor egész egyszerűen fölvető alapvetően, hogy legyen rabbi.
Okay.
Pontosan azért, mert annyira okos. És utána beszélnek arról, hogy legyen ügyvéd, vagy legyen orvos.
Ez így van, jobb helyeken így van, igen.
Tehát ezt mondom, hogy én is így.
Okay.
Szegény, ha festő akar lenni, szabba festő.
Szóval ez a hozzáállás, ugye ez egy abból az alapból indul ki, a zsidóság filozófiája az, hogy a pénz, a materiális világ, aminek egy megtestesítője a pénz, az nem egy rossz, egy megvetendő rossz, hanem a kifejeződése a világnak, és az ember feladata ezen a világon nem az, hogy elrohanjon a világtól, hogy elmeneküljön a fizikai világtól, és győzze le magában a saját állati ösztöneit, hanem fordítva változtasson önmagán, vegye fel a kesztyűt, és változtasson a világon. Ha az ember embernek van pénze, van vagyona, akkor jobban is tud változtatni a világon. Többet tud adakozni, több jó dolgokat tud kezdeményezni, nagyobb befolyása van. Azzal, hogyha elvonul egy a Himalájában, és ott imádkozik, azzal kevesebbet tud a világon változtatni. És ezért a zsidóság azt tanítja, hogy nem szabad elvonulni a világtól. Lehetek az életnek olyan szakaszai, amikor az ember csinálja, hogy Jesivában tanul, amikor Mózes fölment a hegyre 40 napot, és akkor voltak szakaszok az életben, amikor ezt csináltad, de konstansan nem lehet ezzel így foglalkozni. És mindemellett, amellett, hogy az ember kell, hogy foglalkozzon a fizikai világgal, emellett ugye a legfontosabb része ennek a vagyonszerzésnek az az, hogy azt tanítjuk, az embernek adakoznia kell. Cedákát kell adnia. Olyannyira, hogy van egy ilyen magyarázat, hogy azért vannak a világon szegények és gazdagok, hogy lehessen a cedaka micváját teljesíteni. Ha mindenki egyenlő lenne, akkor nem lehetne cedakát adni. A Talmud azt mondja, hogy ha az összes micvát felrakjuk egy mérlegre, és a mérleg egyik kosarába, és a cedakát a másikba, akkor a cedaka irányába billen a mérleg. Miért ilyen fontos a cedaka? A magyarázat magában abban a szóban van, hogy cedaka. Mit jelent az, hogy cedaka? Úgy szoktuk folytatni, hogy jótékonyság. De az igazság az, hogy ez azt jelenti, hogy az igazság. Cedek, ugye azt jelenti, hogy igaz. Miért ilyen fontos a cedaká? A cedakával, amikor te cedakát adsz, akkor kifejezed az igazságot. Mit fejezel ki? Azt, hogy hiába úgy tűnik, hogy ezt én a saját munkámmal, a saját verejtékemmel, a saját energiámmal szereztem, elismerem, hogy Isten az, aki igazából ezt nekem adta. Isten nélkül én gürcölhetek, mindent csinálok, ugye ezt minden üzletember tudja, és mindenki tudja, hogy lehet tehetséges, lehetnek jó ötletei, dolgozhat, a magát halálra, és vannak dolgok, amik nem jönnek össze, és vannak dolgok, amik pedig hirtelen összejönnek. Ezért az ember, amikor cedákát ad, akkor igazságot tesz, mert kifejezi a világ felé, hogy ő úgy gondolja, hogy az a pénz, ami van, az igazából nem az övé, hanem Istené. Ahogy nemrég tanultuk az atyák bölcs tanításaiban, adjál Istennek abból, amit van, mert minden, beleértve téged is, és mindenedet, ami van, az az övé. Ugye, amikor cedákát adsz, olyan, mintha Istennek adnád, lemondasz valamiről, amit te egy egész hónapon keresztül küzdöttél, És ezzel kifejezed, hogy igazából minden istené, és igazságot teszel. És ezért ez az egyik oldala. A másik oldal pedig az, hogy az ember nem tud egész életében szent dolgokkal foglalkozni. Ugye? Mert meg kell valamiből élni. De hogyha az ember gürcöl egy egész hónapon keresztül, és megszerzi azt a havi fizetését, és azt ő cedakára fordítja, vagy legalábbis egy részét, akkor ezzel minden tevékenysége, ami a pénzszerzéshez vezetett, az is megemelkedik. Mert az is szent célt kap azzal, hogy ő ezt pozitívra fordította. Sőt, lehet, hogy azon fog már gondolkodni, amikor sok pénzt szerez, hogy én hogy fogom ezt jó célra fordítani. És ezért borzasztó fontos a cedaká. Azt is említettem, hogy két héttel ezelőtt volt erről szó. A cedaká az egyetlen olyan micva, amit Miha könyvében Isten úgy beszél róla, hogy tegyél próbára. Tegyél próbára, hogyha adakozni fogsz, akkor minden, amit adakoztál, az vissza fog jönni. Semmi másban Isten nem mondja, hogy tegyél próbára, de ebben igen. Ebben ki lehet próbálni Istent. Most honnan jön az egész cedakának a fogalma? Megnézzétek itt a következő idézetet, ezt fel fogom olvasni. Ha lesz közötted szűkölődő testvéred egyike, kapuid egyikében a te országodban, amit az örökkével a te Istened ad neked, ne keményítsd meg szívedet, és ne zárd be kezedet testvéred előtt, aki szűkölködő. De nyisd meg kezedet neki, és adj kölcsön neki, szükségéhez mérten, amennyire szüksége van. Őrizkedjél, hogy ne legyen valami alávaló gondolatot a szívedben, mondván, közeledik a hetedik év, az elegendés éve, és irigy lenne szemed testvéredre, a szűkölködőre, hogy nem adnál neki. És ő kiállt ellened az örökkévalóhoz, és vétek lesz rajtad. Adj bizony neki, és ne irigykedjék szíved, midőn adsz neki, mert e dolog miatt áld meg téged az örökkévaló, a te Istened minden munkádban, és kezed minden szerzeményében, mert nem fog kifogyni a szűkölködő az országból. Ezért parancsolom én neked, mondván, nyisd meg kezedet testvérednek, szegényednek és szűkölködődnek a te országodban. Ez egy érdekes ugye, idézet, mert ha belegondoltok, ha jobban megnéztek a szöveget, itt főleg a kölcsönről van szó. A végén mondja, hogy adjál a testvérednek, szegényednek, de főleg a kölcsönről van szó. És mi ez az elévülés éve, az elengedés éve? Ugye arról van szó, hogy a Tóra törvénye szerint minden hetedik év a smita, és a smita évében a kölcsönök azok elévülnek. Tehát a Iván kölcsön nekem a smita éve előtt, és én nem fizettem vissza a smita éve, hogy eljött, Iván már nem kérheti vissza a kölcsönt.
Akkor is, hogyha mondjuk én most adok és jövőre van a smita
éve. Így van. Nem neked mindig minden hetedik év. A smita az egy fix. Most volt két éve. Megnyugodtál.
Nem, csak mi kíváncsiakból.
Most erre a Tóra azt mondja, hogy hogy ne legyen olyan a szíved, adjál neki kölcsön, mert majd az örökkévaló vissza fogja neked adni. Most először beszélünk ennek a dolognak ugye általánosságban az adakozás részéről, és utána beszélünk a kölcsönről, mert ez egy olyan téma lesz, amihez mindjárt mélyebben hozzá fogunk nyúlni. Ugye először is ugye itt lefekteti, hogy fontos, hogy segíts a testvéreden, és hogy a szegényeken, aki az országodban van, adjál neki. És van itt egy érdekes kifejezés. És adj kölcsön, adj neki a neki szükségéhez mérten. És ez nagyon, nagyon érdekes dolog. A bölcsek itt nem csak a kölcsön kapcsán, hanem az adakozás kapcsán értelmezik. Azt mondják, mennyit kell egy embernek adni? Annyit, amennyi a szüksége. Mennyi a szüksége? És annyi, amennyire szokva van. Valaki azt mondja, hogy valaki ahhoz van szokva, hogy lovon jár, és mit tudom én, akkor ha elvesztette a vagyonát, akkor joga van ahhoz, hogy hogy annyit adjunk neki, amennyihez szokva volt. Ugye, azt akarja ezzel kifejezni, hogy a jólét az egy relatív dolog. Az egy szubjektív dolog. Az ember mikor érzi magát jól, az egy szubjektív dolog, az nagyon sokban múlik azon, hogy mihez van szokva. És ezért, hogyha valaki elszegényedett, akkor az elszegényedés az is egy relatív dolog. Más kérdés, hogy a halakhában, ugye azt tudjuk, hogy tudjátok, hogy a Tórában voltak mindenféle fix adományok, adók tulajdonképpen a szegényeknek. Mit tudom én, minden harmadik évben volt a szegényeknek járó tized, és így tovább. És a Talmud meghatározza, hogy ezeket az adókhoz csak azoknak volt joga, aki nem szubjektíven volt szegény, nem tényleg szegény volt. És erre meghatároztak egy objektív mércét. Azt mondták, ha valaki 200 zuz, 200 zuz, az körülbelül mai értéken 100.000 forint. 100.000 forint alatt van a vagyona, teljes vagyona, akkor ő már szegénynek számít, és kaphat ezekből a szegényeknek járó adományt.
Ez
hogy?
és 220.
Tehát teljes vagyon annyi. Hát, az, Magyarországon ez mondjuk egy harmadtalan. A ruhájával együtt, és minden, ami rajta van, ne legyen több a vagyona, mint 220. Tehát ez általánosan véve a cedekáról, honnan van a kifejezés, és aztán visszatérünk mindjárt a kölcsön, nem, ez egy nagyon fontos dolog. Látjátok, Jesaja könyvében igazság által sziládulsz meg, távol lesz a nyomorosságtól, mert nem kell félni a rettegéstől, mert nem közeledik hozzá. Az igazság által, az igazság ez a cedaká, és ez jótékonyságot jelent. Itt jelenik meg ez a szó, hogy cedaká, hogy az igazság és az adakozás az ugyanaz. Ugye olvassuk minden péntek este a házasszonyának dicséretét, nem tudom, hogy olvastátok biztos a fordítást, ott is ugye kiemeli, mint egy nagyon fontos erény, hogy tenyerét megnyitotta a szegénynek, és kezeit kinyújtotta a szűkölködőnek, hogy a háziasszony erénye, hogyha segít másokon. És egy temérdekli történet van azokkal, akik segítenek, hogy azoknak milyen csodákban van részük. És ezért a Talmud azt is mondja, hogy még az adományból élő szegénynek is kötelessége adakozni. Mindenkinek kötelessége adakozni, még az is, aki maga is adományból él. Hogy őnek is részese legyen abban az érzésben, hogy ő valami, ami a sajátja, arról lemond valaki másnak a javára. És nézzük meg magát a kölcsönnek a fogalmát. Ugye Iván is többször felvetette ezt a kérdést, a kölcsön, és a kölcsönnek a kamat. Kamatnak a kérdés, hogy ez egy nagyon mai világon, a mai üzleti világon egy nagyon fontos kérdés. Először is ebben a szövegben mit látunk? Azt látjuk, hogy a kölcsön az nem egy üzleti megközelítés. Mert ugye mit mond? Adjál kölcsön a szegénynek, és minden hetedik évben végtörlesztés lesz, de nem úgy, mint nálunk, hogy más árfolyamon, teljesen. Minden hetedik évben el vannak felejtve a hitelezők. Nincs. Most ez nem egy üzleti megközelítés. Ez egy jótékonysági meg, ez egy szociális megközelítés. Azt mondja, itt a Tóra szerint a kölcsönadás az nem egy pénzkeresési lehetőség, az kizárólag egy jótékonykodási forma.
Jó, vagy erre meg kitérzni, hogy azért azt valakinek kölcsön, hogy aztán ő azon keressen.
Már mi el fogunk ide jutni. De most arra azt akarom ezzel mondani, hogy kiemelni, hogy a Tóra úgy tekint a jótékonyságra, innen egyértelműen látszik, hogy úgy tekint a jótékonyságra, mint egy a kölcsönadásra, a hitelezésre, mint egy jótékonykodási eszköz. Ez nem egy üzlet, és ez nem egy üzlet, ez csak arról szólt a jó. Ahogy amikor adakozol, ugyanaz adakozásnak egy másik formája a kölcsön. És ugye azt tudjuk, hogy fontos alapelv, hogy a szegényeknek hálót adjál, és ne halat. Ugye ez is tulajdonképpen erről szól, hogy azért, én így látom, de ez csak azért saját értelmezés a Tóra, nem azért, amikor a jótékonyságról beszél, azért választja a kölcsönt, mint témát, és nem a sima adakozás, mert ez a legjobb formája az adakozásnak. Ha pontosan akkor, ha azt látod, hogy a kölcsön, amit ahhoz a saját lábára tudja állítani az ember. Amikor adakozol, van egy probléma, hogy az, aki kapja a pénzt, az nagyon megalázkodik. Ezért különben a Maimonides, most kicsit kitérve az adakozásra, a Maimonides felállít 8 lépcsőt, 8 szintet az adakozásban. Azt mondja, nem csak az egyik, hogy pénzt adsz, az is, hogy hogyan adod. És oda mész a szegényhez, és jól belerúgsz kettőt, és mindenki lássa, hogy te rajtad él, és hogy te milyen gazdag vagy, mit tudom én, az is jó, de az a legalacsonyabb szintje az adakozásnak. Azt mondja, magasabb szint, hogy adsz, és ő nem tudja, hogy kitől kapta. Még magasabb szint, ha te adsz, biztos, hogy benne jó helyre kerül, mondjuk egy közvetítőn keresztül adsz, de nem tudod, hogy ki kapta. Még neked se legyen olyan érzésed, hogy na, én segítettem ki, nem a kis hülye, nem tudja, hogy én segítettem, de én segítettem ki. Mondja, vagy, illetve természetesen, hogyha adsz, és kicsit próbáld a szavaiddal is segíteni, és lelket önteni belé. Tehát az adakozásnak ez egy formája, de hogyha kölcsön adsz, akkor eleve nincs, vagy nem annyira van eleve ez a megalázkodás. De akkor a lényeg az, hogy ezért a kölcsönadás az egy jótékonysági forma, és ezért ne csodálkozunk azon, hogy a hetedik évben elévülnek a kölcsök. Majd külön vissza fogunk térni, amikor a kamatról van szó, hogy mai gyakorlatban ez hogy néz ki, hogy elévülnek a kölcsönök. Egy másik helyen a Tóra azt mondja, hogy az embernek, Tóra azt mondja, ne vegyél, a kölcsönhöz ne számoljál kamatot, ne adjál kamatot, ne vegyél kamatot a testvérednek. Csak zsidónak. A testvérednek. A testvérednek az a zsidót jelenti a Tórában. Vagyis nem szabad kamatra kölcsön adni, és nem is szabad kamatra kölcsön venni zsidóval. Nem csak kölcsön adni nem szabad kamatra, nem is szabad kölcsön venni kamatra.
És az életlen mindig is.
Az ciki. De nem véletlen, ha már meg történt,
mennyire ciki mondjuk, az nagyon ciki. Ciki. Szombatot,
igen, az egy tórai tilalom. Ez egy tórai tilalom.
És nem zsidónak lehet.
És nem zsidónak lehet. Persze. Először tisztázzuk, miért lehet nem zsidónak.
Nem
az tök mindegy. Azért, mert ez egy adakozási forma. Ahogy mondtam, ez nem egy üzlet, ez egy adakozási forma. És az adakozás, az igaz, hogy minden emberre vonatkozik. Neked kötelességed mindenkin segíteni. De a Tóra többször leírja, hogy a testvéred felé nagyobb a kötelességed. Különben zsidókon belül is. Először az embernek kötelessége a saját családján segíteni. Ne menjen adakozni, hogyha a családjának nincs mit enni. Utána kötelessége a közösségén belül, ha neki választani kell, hogy itt adakozzon, vagy egy másik városban, egy másik közösségben adakozzon itt, és utána adakozzon zsidóknak, és utána nem zsidóknak. Miért? Mert nekünk a zsidóság az egy nagy család, akkor először magunkon segítünk. És a saját ügyeinket próbáljuk előre vinni. De minden esetre az tehát azt látjuk, hogy nem szabad kamatot számolni. A kamatnak a tilalmát olyan szigorúan vették a rabbik, hogy még pluszban hozzátettek mindösszeg. Nem csak az, ami valóban kamat. Mi az a kamat? Kamat az, amit adok neked 100 forintot, és előre meghatározunk, hogy 2 hónap múlva 120 forintot fogsz visszaadni. Ez a tórai kamat. De van egy másik fajta kamat. Azt mondom, adok neked 100 forintot, és nem mondom meg, de valamivel többet adjál vissza 2 hónap múlva. Na, meglátjuk, ahogy kijön, de valamivel többet. Ez már nem számít kamatnak a Tóra szerint, mert ez nem egy előre meghatározott kamat. Kamatláb. De a trabik aztán nem csak, hogy ez is kamat, aztán ha én látlak az utcán, adtál nekem kölcsön, és én visszaadom, és meg is köszönöm, az a köszönet, az már egy kicsit olyan, mint a kamat lenne. Ez ugye a vakribis, az a kamatnak a pora, mert az a köszönet neked jó érzést ad. Tehát olyan szinten kezelik ezt a kamat kérdést, hogy borzasztóan tiltanak mindent, ami a kamattal kapcsolatos. Egy probléma van. A probléma az, hogy idő után ugye az egész kölcsönadásnak a célja és a lényege megváltozott. Mert különösen a bankoknak a hitelezés, a jelzálog hitel fogalmának az elterjedésével, az egész kölcsönadásnak teljesen más jellege lett, mint korábban. Régen a pénznek a kölcsönadása sokkal kevésbé volt egy bevett forma, mint később. Ugye manapság nem is lehet az üzleti életben szinte elképzelhetetlen, ha nincs hitel. Ugye, mert az üzleti élet az az egész formának a lényeg, hogy nem abból készítesz, amit van. Te hozod a gondolatot, a víziót, és ahhoz kapsz egy lehetőséget. És így tud sokkal jobban, ugye valakinek van pénze, neked van ötleted, és akkor tulajdonképpen a bank az összekapcsolja a kettőt. Hát manapság, és ezért valamit tenni kellett ezzel az ügyjel. És ugye erre már a 16. században, sőt, már a Maimonides is azt mondja, korábban, azt mondja, hogy ha én adok neked pénzt, azért, mert te azt befektetek nálad pénzt. Azt mondja, figyelj, nekem nagyon jó ötletem, adj nekem 100.000 forintot, és abból csinálunk 200-at. És adok neked 100.000 forintot, az nem kölcsön. És utána nyereségen oszkosztódunk, az nem kölcsön. Miért? Mi az alapvető különbség a kölcsön és e között? Mi a különbség?
Hát, hogy ő is kereshette.
De nem ez elég.
Az, hogy kvázi osztalékot kapsz vissza, ami nem meghatározható.
Nem. Az egyik az különbség, hogy esetleg kevésbé meghatározható a nyereség, de nem ez a lényeg, hogy nekem van rizikom. Amikor én kölcsön adok neked, akkor azt mondom, ha esik, ha fúj, te vissza kell, hogy fizessed. Ha én befektetek nálad,
az is...
majd mindjárt rátérünk a hetedik évre. De amúgy a kölcsön az egy olyan dolog, te arra használod, amire akarod, ez az egyik különbség.
Csak add vissza.
De add vissza biztosan. Ja, a befektetésnél nem arra használod, amire akarod, erre a befektetésre használod.
Kicsit most megnyugodtam.
Erre a befektetésre használod. De ha úgy hozza a dolog, hogy valami váratlan úgy történt, és elvesztetted, akkor az én is elmegszívtam. És akkor itt már van látunk egy kis kaput, ahol látjuk, hogy amit lehetne esetleg egy kicsit tágítani. És erre a rabbik kidolgoztak egy érdekes konstrukciót, amit úgy hívnak héberül, hogy heteriszka. A üzlet engedménye, szó szerint. Ez a következő néz ki. A kölcsön az úgy menne, Ivánnak adok 100 forintot, és egy hónap múlva adjál vissza 110-et. Vagy hónap múlva adjál 10-et.
Ez lenne mondjuk, de az úgy tetendő a magyar törvények alatt szerint, de
igen. A kölcsön is úgy működik, csak ne egy hónap múlva adjál vissza 110-et, hanem 4 hónap alatt adjál vissza 110-et. Vagy 4 év alatt adjál vissza 110-et. Erről szólok, nem?
Persze.
Okay. Most leegyszerűsítve mondom. Egy hónap múlva adjál vissza 110-et. Hogy működik a heteriszka? Azt mondom neked, figyelj. Itt van 100 000 forint. 50 ezer forint ebből az egy kölcsön. Arra nem számolunk kamatot, semmit, az egy kölcsön, és az kötelességed visszaadni, ha meghagyod az időpontban, azt csinálsz, amit akarsz, nem szólok bele, stb. Itt van másik 50 ezer forint, ez egy befektetés. Ennek a befektetésnek, ha lesz nyeresége, mondjuk a nyeresége, most úgy gondoljuk, hogy 20 ezer forint lesz egy hónap alatt, annak a nyereségnek a fele-felében osztozkodunk. És így, amikor én hónap múlva jövök, de azt nekem 50 ezer forintot, amit kölcsön adtam, visszaadod az 50 ezer forint befektetést, és visszaadsz még 10 ezer forintot, ami az én nyereségem, a befektetésben, és így megkaptam a 100 ezer forintot.
Mi van akkor, hogy én adom egy golynát, és a golyod adja neked?
Ez pontosan erről volt szó, hogy azért alakították ki ezt a rabik, mert látták, hogy a zsidók elkezdtek ilyeneket csinálni. Elkezdtek okoskodni. Persze. És belefutottak olyan dolgokba, amik nagyobb tilalmak, mint amit végül kidolgoztak. Úgyhogy...
De ez a heteriszkához, ez kell valami hivatalos fazon.
Hát ez kell, ennek van, várj, még nem jutottunk a végére. Akkor először itt ennek ez még mindig nem tökéletes. Miért? Mert ha én bemegyek egy bankba, és kérek tőlük kölcsön 100 000 forintot, ott egyrészt nincs az, hogy ha 20 forint nyereséged lesz. Nem. Füzet, ha függetlenül attól, hogy mennyi nyereséged van. Ez egyik probléma. Itt viszont ez még nincs megengedve, mert ugye, ha egy befektetés, akkor ha te befektetsz nálam, nem mondhatod meg neki, hogy mennyit keresek. És ha nem keresek, akkor mi van? Ez egyik probléma. A másik probléma, mi van akkor, hogyha valami váratlan dolog történik, és elvesztem azt a 100 000 forintot. Az 50 ezer forint, amit kölcsön adtál, azt mindenképp vissza kell fizetni, az egy kölcsön. De a másik 50 nyerességgel minden együtt elment. És erre egy bank nem lesz hajlandó. Mi innen oldottuk meg a problémát. Erre a következő megoldások vannak. Azt mondták, először is, milyen okosak a zsidók. Azt mondták, ha 50 ezer, térjünk vissza, én adok neked 50 ezer forintot, az kölcsön, nem kérek érte kamatot. Adok még 50 ezer forintot, és azt mondjuk, hogy nézd, úgy néz ki, hogy egy hónap alatt te fogsz rajta keresni 20 ezeret. Én csak abban az esetben hiszem majd el neked egy hónap múlva, hogy nem kerestél rajta 20 ezeret, hogyha te megesküdsz nekem egy borzasztó erős esküvel, hogy nem kerestél rajta 20 ezer forintot. És mert egy zsidó, pláne ma már nem esküszik Isten nevével, ezért soha nem fogsz megesküdni, ezért én be vagyok biztosítva, hogy biztos, hogy meg fogom kapni a 20 forintot. 20 ezer forintot, beleértve azt is, hogyha mi van a másik problémával, hogyha jó az ez?
Ez kicsit ilyen kijátszósnak
jelent. Mindjárt a kijátszásra rá fogunk térni. Csak még fejezzük ezt a gondolatot be. Ugyanez a helyzet azzal, hogy ha váratlan dolog történt, és elvesztetted a pénzt. Itt is. Esküdj meg, hogy váratlan dolog történt.
Mely a visszatérve, nem kéne bezárni kulcsot, hogy ne vigyék el a toalett egyébként.
De ezért... De van kulcsod?
Én jöttem.
Így jöttetek, mert nem is gondoltam végig. Azt mondom, hogy Magni még itt volt.
Nem, az nem rossz ötlet, mert ilyenkor tulajdonképpen bárki be tud jönni, és elviszi a toalett.
Igen, igaz.
Nem tudom, mit csinál vele, de...
Elolvasom.
Elolvasom. Kölcsön adja valakinek.
Igen.
Eterizikában.
Szóval, hol tartottam? Ugyanez a helyzet, hogyha ha azt mondod, elvesztettem, mert egy váratlan dolog történt. Esküdj meg, hogy váratlan volt, és hogy nem a te hibádból volt. Ha nem esküszöl meg, akkor vissza kell fizetned.
Na jó, de és hogy a szegényel térnek történik vány?
Esküdjön meg!
Szóval de ez nem ez fog megesküdni.
Akkor fizesse vissza?
Tényleg ez a visszaélés. Na de ez nem szép dolog.
Nem szép dolog. Azért most meg kell oldanunk azt, hogy lehessen kölcsönözni, mert akkor majd megszűnik az én.
Jó, de hogyha valóban mondjuk azt történik, figyelj ide, odadom neked.
Igen.
Igaz, megbeszéljük ezt, hogy heteriszka 54, 50 úgy, 20 úgy, ezért esküdj meg, nem tudom én. Kimész? Bum, leütnek, elveszik.
Te mondd, mi van a bankban? Kölcsönkérte a banktól 100 000 forintot. Kimész, bum, leütnek, elviszik. Vissza kell fizetni a banknak?
Na, de az egy bankért, ez egy tök hivatalos szerva.
De mi most nem csak arról szólunk, hogy te meg én. Mi arról szólunk, hogy van?
Bankokról.
Eleve. Ha nekem van egy bankom. De ugye ez a helyzet, figyelj, mert te, ha te a kölcsönöm XYZ-nek is leütjük, ugyanúgy vissza kell fizetnie. A kölcsönnek az a lényege, adok neked pénzt, nem szok vele, hogy mit csinálsz el, de egy dolgot kérem, hogy mindenképp fizess vissza. Soha az én nem adnék senkinek kölcsön, mert mindenki azt mondja, hogy bocs, leütöttek, hogy megszervező, hogy leüssék. Vagy nem szervező, mint csak leütöttek, és én meg megszívom, mert leütöttek. Nagyon sajnálom, de...
Jó, de hát egy zsidónak adtál mégis.
Nagyon szép, amit mondasz, Iván, nagyon szép, ha te akarsz kölcsön adni egy zsidónak, kamat nélkül, és úgy, hogy heteriszka nélkül, és úgy, hogy ez egy adakodás, és ha leütik, akkor nem fizeted vissza, semmi probléma. Te adhatsz kölcsön, így meg lemondhatsz róla, de mi nem kötelezhetünk téged, hogy lemondj róla, mert ha köteleznénk téged, akkor az élet, az emberek többsége nem olyan jó lelkű, mint te, és az életben senki nem adna senkinek kölcsön, és megszűnne az élet. Nem az a kérdés, hogy legyünk-e jótékonyak, az a kérdés, hogy a jog mire kötelez.
De most ezek, most azt mondod, most tényleg, tehát tegyük félre ez egymás között itt, hanem most mint bank, mint szervezet.
Igen.
Ezt arra feltek, hogy a rócsildok is zsidók például. Meg
hogy lehessen kölcsönözni.
De őket szerintem ez nem izgatta.
Ez nem igaz. Egyrészt nem tudom, izgatta vagy sem, szerintem a Rothschild, az Anshild Rothschild az első biztos, hogy vallásos zsidó volt.
Hát a papa.
A papa.
Akinek 5 fia volt, igen. De ő nem is kölcsönzött, hanem ő ezérte, ugye ő ilyen numizmata volt, ő adta
vele. Ezt nem ismerem a történetet, de a lényeg az, hogy egy csomó vallásos zsidó van, és nem csak egy vallásos zsidók, eleve ezt a problémát meg kell adni. Mert ugye mi a probléma? Lehet, hogy a Rothschildot...
Nem is lehet adni.
Így van. Persze, én egy vallásos zsidó, nem tudok bevenni egy bankba és kölcsönt venni, hogyha az a bank az egy zsidói. Érted? Most akkor visszatérve ide, de még mindig nem oldottuk meg a teljes kérdést. Mert megoldottuk azt, hogy lehessen tulajdonképpen kamat. Megoldottuk azt, hogy a felelősség teljesen rajtad legyen, mert meg kell esküdnöd, és nem fogsz megesküdni. De van egy másik probléma, ez mind még befektetésről szól. De legalább a pénz felét be kell, hogy fektessed. De mert nem befektetésére akarok venni egy házat. Vagy, hogy mi elkezd? Folyószámla kölcsön. Nincs pénzem most, és valamivel ki kell fizetnem a számlám, és kölcsön kérek egy atyákat. Az nem befektetés. Akkor ezt hogy lehet megoldani? Erre két válasz is van. Az egyik, mondta egy híres galiciai rabbi, Sájlesz a Csúlyos Sajló Mésiv, Natanzon Josef, azt mondja, tulajdonképpen a napi kiadások, az is egy befektetés. Azt mondja, arról volt szó, hogy azt kérdezték tőle, hogy van egy melamed, egy tóratanító, aki elszegényedett, és nem tudja kifizetni a számláit, és mindenki a hitelezők azok a nyakába vannak, és kölcsön akar kérni, de csak egy zsidótól, de csak kamatra, ilyen heteriszkával adnának neki, és, de ő neki ez nem befektetésekem a számláira.
Ez a
szám, illetve csak kölcsön adott volna, csak kamatta adott volna neki kölcsön, és akkor mit lehet csinálni? És azt válaszolta a rabbi, figyelj, ha ő nem fizeti vissza a pénzt, ha nem kap kölcsön, hogy kifizesse az adósságait, akkor nem tud tanítani, ha nem tanít, akkor nem lesz bevétele, akkor végsősorban minden az valahol egy üzleti befektetés, mert ha pénzre van szükséged, akkor is, hogyha a napi kiadásokra, az egy üzleti befektetés. Lehet, hogy egy rossz befektetés, egy befektetés.
Ez kicsit
hát tájér talán, igen.
Ez kicsit el.
Most a bankok kapcsán a leghíresebb egyik ilyen rabbinak, 20. századi rabbinak, Moshe Feinsteinnak van egy nagyon érdekes válasz, azt mondja, a bank az eleve egy más kérdés. Miért? még a zsidó bank is. Akkor Tóra azt mondja, hogy ne adjál kölcsön, és a kamat, és itt az arról szól, hogy van két szomszéd, ne legyen köztük olyan viszony, hogy ilyen. De amikor egy intézményről van szó, az intézmény az nem köthető egy személyhez. És ez egy bank, az egy intézmény, ott nyugodtan lehet kamattal kölcsön venni, semmi probléma ezzel nincsen, csak a két személy között van probléma. És így fordítva, egy intézmény is kölcsön vehet XY-tól, szerinte, kölcsön vehet kamattal, az intézmények között, ha az egyik fél egy intézmény, akkor már eleve nincs probléma. Most, de sokan, azért nagyon sokan nem fogadják el. Egy érdekes dolgot szeretnék mondani, hogy Amerikában volt egy eset, ami a legfelsőbb bíróságig jutott el, két zsidó között, kölcsön adott az egyik a másiknak, heter iszkával, és a heter iszkában van egy olyan bekezdés, hogyha váratlan dolog, ugye megbeszéltük, ha váratlan dolog történik, és elvesztettem ezt a pénzt, az a rész, ami ugye befektetésként van, azt nem kell, hogy visszaadjam. És jött valaki, és azt mondta, bocs, nem adom vissza, mert váratlan dolog történt. Pedig illető beperelte. Beperelte, és hozta az illető a heter iszkát. Ez egy jogi deklaráció, ez egy szerződés. És ez eljutott egészen a legfelsőbb bíróság. A legfelsőbb bíróság az izraeli legfelsőbb bíróság egyik tagjától, Chaim Cohen-tól kért állásfoglalást, aki azt mondta, hogy a heter iszkát ezt nem kell komolyan venni, mert ez csak egy vallási dokumentum. Ez nem egy jogi dokumentum. És ez elég nagy felháborodást keltett, mert akkor mi az érdekes? A lényeg az, hogy ez egy jogi dokumentum, akkor most mi, de elfogadta ezt a legfelsőbb bíróság, és bukta Amerika, és a Pali bukta az ötletét, és vissza kellett, hogy fizesse. Izraelben ez a kérdés soha nem jutott el a legfelsőbb bíróságig, hanem eljutott ilyen városi bíróság, akik hasonló, és ott mindig azt mondták, ez egy jogi dokumentum, de nincs igaza, mert meg kéne esküdni. És már nem tud megesküdni, ahogy mondtuk, ha nem tud megesküdni, akkor bocs, akkor fizetnie kell.
Úgy fizetnie kell,
de az érvelés az egész más. Ugye. Itt akarok eljutni oda, hogy a kiskapu, meg a kijátszás, meg az okoskodás. Azt mondja az imád, hogy gyerekek, benne van a Tórában, hogy ne adják kölcsön kamatra. És jönnek a rabbik, és azt mondják, hogy na, csináljunk úgy, hogy így, meg úgy, meg amúgy, és akkor majd végén mégis lehet kamatra kölcsön. Akkor mi lehet értelme? Mondd azt, hogy az kölcsön, hogy mit játszod meg magad, hogy nem adsz kölcsön kamatra. Ugyanez a hetedik évi elévülése, egy idő után, ez már sokkal korábban, már 2000 évvel ezelőtt, Hillel látta, hogy nem fog ez működni, de meg nem adnak kölcsön. Szóval kitalálta az úgynevezett Prusbult. Prusbultnak az is egy szerződés, amiben te ugyanerre az alapelve, hogy egy intézmény az nem számít ebben a kategóriában, szóval az összes kölcsönömet átadom, az összes, amit én kihiteleztem, azt átadom egy intézménynek, a Beis Dinnek, a rabbinikus bíróságnak, még a hetedik éve beállta előtt, és ők azt már a hetedik év végén visszaadják nekem, és akkor ezzel átmentem. És akkor ugyanez a helyzet, szóval kijátsszuk a Tóra törvényét. Mi erre a válasz? A válasz az, ez a legszebb része szerintem a zsidóság. Az, hogy a zsidóság, ugye ez egy nagyon, a rabbinikus zsidóság, ez egy nagyon, ahogy is lehetne nézni, egy nagyon, nem rökhöz kötött, ez egy erős kifejezés, de egy nagyon konzervatív világnézet. Ugye a régi, a Tóra, ami benne az, nem változtatunk, de van benne egy hihetetlen flexibilitás. Ez egy élet, az élet vallása. Ha a rabbik azt látják, hogy valami lehetetlen, mert egyszerűen nem lehet vele élni, akkor megpróbálják megtalálni azt a kis kaput, amin keresztül mégis áthidalhat a dolog úgy, hogy nem mondom azt, hogy a Tóra nem mondott igazat, vagy most már nem érdekel, hogy mi van a Tórában. Igen, így van, de megkerülöm valahogy. Ez nagyon fontos, mert különben bele fogok abba csúszni, hogy vagy azt kell, hogy mondjam, hogy nem érdekel, hogy mi van a Tórában, vagy becsukom a szemem, és úgy csinálok, mintha, de közben nem úgy van. Ilyen képmutató leszek, vagy azt fogom ideologizálni, fogom, és azt mondom, hogy ez már nem él. Csinálok egy új vallás, azt mondom, ez már nem él. Egy pillanat. A kérdés mindig ott van. Hogy tehetik meg, hogy kiskaput keresnek? A Tórában nem ez van benne? Ugye, mi a probléma a kiskapuval? A kiskapuval az a probléma, ha te írsz egy törvényt, és én megtalálom a kiskaput, és azzal csalok, akkor én nem a törvénybetűjét nem szektem meg, törvény szellemét, igen. És ezért erkölcsön a kiskapuzás, mert a törvény szellemét, nekem nem csak arra kell, hogy mit írt le a törvényalkotó, mire gondolt, ugye? Igen, ám. Ezt, miért van ez így? Mert a törvényalkotó nem tud mindenre jó, nem tud minden lehetőségre gondolni. És te addig okoskodsz, amíg megtalálod azt a kiskaput, ugye ez mindig így van adózásra, és mindig valamit szigorítanak, akkor mindig a szakértők megtalálják, hogy hol van most az a kiskapu. Csak egyre bonyolultabbak a kiskapuk, de megvannak. És azért erkölcsön, mert ő nem tud mindenre gondolni. De Istenről nem feltételezzük, hogy nem tud mindenre gondolni. Isten mindenre tud gondolni. És ha ő hagyott egy kiskaput, azt pontosan ezért hagyta. Azt azért hagyta, hogyha eljön az az idő, amikor nincs más választásod, mint valahogy megtalálni a kiskaput, legyen egy kiskapu. A legjobb példa erre, hogy ez a szombati kulcs. Nem szabad semmi legyen nálunk szombaton. És erre Sábeszkor biztos láttátok, hogy a szombati kulcs, az a lényeg, van egy öv, az övnek a két vége a kulcs lyukába be van téve, úgyhogy a kulcs az, ami összetartja az öv két végét. És ezzel ez egy ruhának a része, mert az öven, és
lehetne ez is, nem?
Az is lehetne, hogyha az lenne a teteje.
Ez a kulcs, ez miért van?
Miért? Mert nem szabad Sábeszkor, nem szabad semmi, legyen nálad. Nem szabad vinned semmit. Akkor mi lesz a lakás kulcsa? Így megoldom. Ha több kulcs van, akkor mindegyik kulcs egy karika az örömmel. Tulajdonképpen.
Vagy áll egy sebezúj az ajtódban folyamatosan is lesz.
Ez egy nehezebb megoldás. Most a kérdés itt is az, hát most akkor már nem tök mindegy, hogy a zsebembe viszem, vagy az nem, övennel viszem? Nem. Miért ne? Azt mondja, nem mindegy. Mert itt, ha maradt kiskapu, hogy ezzel áthidaljunk, akkor Isten azért hagyta azt a kiskaput, hogy ki is használjuk, hogyha arra szükség van. És ez a válasz az összes ilyen kérdés, ez a válasz a pészachi hamec eladásra. Miről van szó? Hamec, szíros, hogy legyen nálad hamec. Pészachkor. Egy idő után lehetetlen volt ezt tartani, mert a háztartások már nem úgy működnek, mint régen. Régen azon csinálta egy kis kenyeret, most megetted, és utána csináltad a következőket. Most nem így van, most vannak tészták, van egy sörgyár, nem lehet mindent elégetni Pészak előtt, mert megszűnik az élet. És erre azt mondták, hogy kidolgoztak egy olyan megoldást, ahol eladom egy nem zsidónak, és úgy adom el, hogy utána visszaveszem. Ezek mind olyan megoldások, ami a törvény betűjét nem szabad, hogy a legkisebb mértékben sem sértse. A törvény szellemét esetleg igen, de a törvény szellemét nem sérti, mert ha benne marad. A Tórában nem lehet különválasztani a Tóra betűjét és a szellemét. Mert ha hagyott ilyen kiskaput, akkor annak oka.
De akkor ez a kölcsönadósdi, bocsánat, akkor ez miért nem így alakult ugyanúgy, mint ez a pészeki dolog, hogy akkor ezt miért nem zsidókkal vezetek, mert féltek, hogy nem vagy megbízhatatlan a jelolóvéval?
Azért, mert ehhez jobban meg kéne érteni a nem zsidónak a pészeki hamecaradás lényegét. Sokkal kevésbé megoldható a kölcsönadás nem zsidón keresztül, mint eladni a hamecot a nem zsidónak. A nem zsidónak valóban eladom a hamecot. Ő füzet a hamecért, és én valóban eladom neki. Tudod, miről szól az eladás? Az eladás arról, mindenki azt mondja, aha, ugye, kitöltök egy papírt, hogy a lakásomban, a nem tudom, hol van a hamec, és eladom a nem zsidónak. És ugye, Rabbi összegyűjti a papírokat.
Várjál.
Rabbi összegyűjti a papírokat, elmegy a nem zsidóhoz, azt mondja, figyelj, itt van az összes homec, egész Budapest zsidóságának a homeca, fizessen érte. És ő ad 200 forintot, és ezzel megvette az összes homecot. De nem ennyi az ára a homecnak, és mindenki ne vette, 200 forint, jó üzlet, megvette az összes homecot, a sörgyártól, a nem tudom, a búzaraktárig. Igen, de miről van szó, ez egy olyan üzleti megoldás, ahol azt mondom a vevőnek, hogy itt van a teljes ár, fizessél 200 forintot, tulajdonképpen olyan, mint egy előleg. Ezzel a 200 forint, ez nem csak egy előleg, te megvetted a te tulajdonod, de még nincs a te birtokodban. Ez a te tulajdonod. Abban a perc, mikor kell a maradékot kifizetned? Amikor magadhoz veszed. Ez a tulajdonodban nem változtat, mert most is a tiéd. Ha egy héten keresztül te bármikor följöhetsz, hogy elvegyed, és ha nem zsidó akarná, oda mehetne elvetni, és ki kéne fizetni a piaci árát, a maradékot, annak, amit ő elvett. Ha nem jön egy héten keresztül, akkor megígéri, hogy ő vissza fogja eladni neked. Ez azt jelenti, hogy ez egy valódi adásvétel.
De a kölcsönt is ki lehetne ugyanilyet találni.
Ki is találta.
De úgy, hogy golyom
keresztül. Ki lehetne, ez sokkal egyszerű.
Hol nekem egy sörgyára?
Igen.
Kénytelen vagyok eladni a sörgyárat.
Igen.
És lenne egész egyszerűen a...
Az illető jön.
Jön, és megveszi a sörgyárat.
Akkor bocs.
A konkurencia meg tudja, ügyeskednek minden, és...
Ja, de piaci áron, akkor
jó. Egyrészt olyan nem zsidónak kell eladnod, aki bízom benne. De benne
van.
De a pakliba benne van.
És benne van. Ez a konkurencia.
Olyan nem zsidó.
Hogy? Ha akarja, és akkor megmette.
Olyan nem zsidó, aki nem olyan egyszer
jól sejtem.
Nem ilyen érzékel, ilyen nagyon szofisztikált, arany keresztes szemüveg, és nagyon vág minden.
És Izraelben még van ez a Smita évkor, ez a kvázi átmentés, vagy ez?
Nem csak Izraelben.
Vagy mindenhol.
Minden.
Igen, és tudod, mint az érdekes, hogy Izraelben.
A bankok is?
De ők átmentik, ők odaadják egy másik intézményet. Nem, miért a bankok? Nem, mert a bankoknak nem érvényes az aszmabet, hiszen ők...
Igen, de nem ilyen egyszerű. Nem ilyen egyszerű, mert a bankoknak is mégis a személyek, a tulajdonosai. És ebben a kérdésben...
Akkor ők átadják a Bédinnek, vagy valakinek.
És ez a kis kapuzás, ez oké a bibliai, mert hogy Isten azért hagyta benne a kis kaput, hogy valahogy mégis vitt magad a kulcsot például, de ilyen helyzet mondjuk egy adott törvény esetén, ott kiskapuzhatsz, mert nem is
tudom. Mindjárt eljutunk oda. Szóval itt a kiskapuzásnál is tudni kell. A legtöbb kiskapu, amit csinálunk, az nem tórai tilalmakról szól, hanem rabbinikus tilalmakról. Nem pontosan van így, csak ezt akartam. De mindegy. Most azt hagyjuk ezt a témát, hanem. Ezt még abban ki kell dolgozni.
De ez egy tök jó biznisz lenne egyébként. Én ezt már mondtam a Slomónak, hogy foglalkozni ezzel a kölcsönadós divan, mert ezt azt mondtad, hogy Izraelben rabbikon keresztül történik.
Nem értem, hogy miért.
Ez a... Milyen a kereleteletetlen?
Hogy?
Heteriszka. Hogy ezt Izraelben azt mondtad, hogy rabbik intézik ezt a heteriszka.
Nem rabbik intézik. Van egy sablon szerződés erre. Bemész egy bankba Izraelbe, és azon, hogy heteriszkával kérnék kölcsön.
De az van, de amikor emelésem, mert én az Ádám mondjuk hozzám fordulni,
akkor szólsz, küldöm neked a hotyákot, a szerződést.
Több sablon elvel ezen egy foglalatos körülni, már mondtam.
Milliókat keresnék.
Mert hát ez nem az
előtt. Uh-huh. És akkor lehet úgyis a izraeli bankoknál felvenni kölcsönt, hogy nincs heteriszka válni?
A sok banknál igen.
Aki a nem dolgok gondolom, akik lesz várják.
Ha a bank az nem érdekli, akkor lehet.
Hát ez sem
de,
sem
de ez a legtöbb bank az, ez már ez sablon.
Hogy benne van a banknak a heteriszka, ez éve, ugyanúgy, amikor megyek itt el, szerződést kötjem ott, hogy ez érdekes, ez nagyon jó. Ez sehol máshol nincs ilyen, nem?
De hát mondjuk a Safra bank, amit a zsidó bankok, azoknál van. Ez egy érdekes kérdés, neked, te lehetsz egy tulajdonos egy bankban. Zsidó vagy.
Lehetek-e?
Lehetsz-e. Most azt hiszem, hogy a válasz erre az, hogy lehetsz, mert föltételezzük a többség, ha ez nem egy izraeli bank, a többség, aki kölcsönért fog fordulni, az nem zsidó. És ezért a többséget nézzük. Ha pedig valaki zsidó, akkor azt mondjuk, hogy ő a nem zsidó társadnak a... Ha van társadalmi bank. Hát, a legtöbb bankot azt nem egyedül szokták csinálni.
Hát sőt, hát ugye mondjuk az OTP is értethető, mindenki ilyen hány tulajdonosan
van. Oké, mindjárt ide is el fogunk jutni. Most akkor beszéljünk egy kicsit a tőzsdéről, és ha marad időnk, akkor beszélünk az adócsalásról. A tőzsdéről. Nem
kell beszélnünk az adócsalásról.
Na kezdjük a tőzsdéről. Nem akarod hallani az adócsalást.
Miért ez van?
Mindjárt eljutunk oda. A tőzsdénél, ugye az a kérdés az az, milyen állatikus kérdés lehet a tőzsdézésnél?
Hát egy zsidó cégeket vásárolsz, a zsidó cégben vásárolsz, azon nyerészkedsz, vagy mit tudom én ilyesmi.
Ez nem mi a kérdés?
Mondtam.
Hát a kérdés az, hogy az olyan tulajdonképpen, ugye itt ilyen kölcsönös ribisz, és tehát kamat, meg ez nem merül fel. Ez tényleg egy befektetés. Ha te vesz egy OTP részvényt, nagyon sokat veszíthetsz rajta. Sőt, hallottam egy fölmérést. A tőzsdézők átlagban 136. napon jutnak olyan állapot, hogy kevesebb pénzük van, mint ahogy elindultak. Ez a legtöbb tőzsdéző veszít a tőzsdén. Ez egy befektetés. Abban rizikó van, nincsen kamat, semmi. A kérdés inkább az, hogy ez olyan, mint a szerencsejáték. olyanná válhat, mint a szerencsejáték, ugye? Mert tudjuk, pontosan ugyanolyan. A rabbik mégis azt mondják, hogy ezt nem lehet használni erre a szerencsejáték. Mi a baj a szerencsejátékkal? Szabad-e szerencsejáték az is zsidóság szerint? Nem. Miért nem? Két válasz van erre a tanulmányban. Az egyik az, hogy ez egy olyan szerencsejáték, ahol együtt ülünk és berakunk középre pénzt, és valaki viszi, amikor én beraktam a pénzt, én nem mondtam már arról a pénzről. Sőt, én abba bíztam, hogy mindenkit el fogom vinni. Amikor ő elviszi az én pénzemet, akkor az egy kicsit olyan, mint a lopás. Én nem mondtam le róla. Ez az egyik válasz. De az elfogadott válasz az nem ez, hanem az, hogy ez nem egy építő dolog. Az ember az arra született, hogy alkosson, építsen, vigye a világot. Valaki szerencsejátékban az nem épít, hanem leépít. Szóval a tőzsdén ezt nem lehet mondani. Ma nincs tőzsde, nincs világ. Az egész világ az arról szól, amikor te befektesz, lehet, hogy te csak megnyomsz egy gombot a számítógéped előtt, és olyan érzésed van, mint hogyha a te érzésed az olyan, mint hogyha a kaszinóban ülnél, és úgy izgulsz. De ettől függetlenül, te ezzel a világot valahol előre viszed.
Nem feltétlenül.
Milyen?
Mert a tőzsdén nem feltétlenül, mert vannak olyanok, érted, attól függ, hogy vannak, akik a vesztésre játszanak, érted? Szóval nem feltétlenül egyáltalán.
De nem az a kérdés, hogy mire játszik, az a kérdés, hogy a tőzsde, mint intézmény önmagában, az, ami fönn tartja.
Van cégeket, hogy aztán utána, nem tudom, megszüntesse, azért a tőzsdén azért van egy csomó olyan dolog, ami nem feltétlenül etikus. Még akkor is, hogyha azt mondod.
Alapvetően értéket teremt, tehát hogyha például megnézed a részvények mozgásban még egy 40 éves időszakban, akkor még átlagban hoz 5%-ot, tehát akkor az egy értékteremtő dolog, az nem leépítő, hanem értékteremtő. Lehet, hogy
az időszakban... Az üzleti életben is vannak dolgok, amik nem etikusak, de megengedhetőek. Ha én leviszem az áramat, vegyünk egy jó példát. Van két zöldségbolt, és én leviszem az áramat olyan szinten, hogy vesztek rajta, csak azért, mert nekem nagyobb a tőkem, és én tudom, hogy a másik nem fogja kivírni. Ez szabad vagy nem? Halaká szerint szabad. Mi a kemény kapitalizmus hívei vagyunk ebben a szempontból. Azt mondja a Talmud, ha én oda csalogatok gyerekeket dióval, meg monyoróval, és akkor onnantól fel ott fognak vásárolni, szabad. Én úgy érzem, hogy nekem belefér, ha belekalkulálom, akkor szabad. Ilyen szempontból az üzlet az nem jótékonykodás. A jótékonykodás az egy dolog. Az üzletben ott kemény a helyzet. Ott lehet, hogy veszíteni fogsz. Ha te erősebb vagy, ha ügyesebb vagy, ne várjuk el, hogy hogy milyen csúnya dolog, összeesküvés van ellenünk. Ez lehet, hogy igaz, de erről szól az üzleti élet. Ez erről szól, hogy mindenki meg kell a legjobbat kihozni. Ha te erősebb vagy, és ügyesebb vagy, akkor ellened nem tudnak összeesküdni. Mikor lehet összeesküdni mondjuk egy ország ellen manapság, hanem az országnak a fundamentumja olyan rosszak, hogy lehet abban bízni, hogyha sortolok rá, akkor hogy be fogom dönteni, és ezzel nyerek. Ha nem ilyen gyengék a fundamentum, akkor nem. Ez ettől még etikátlan. De ez nem egy jótékonysági vacsora. Most nem csak egy országról beszélek, eleve. A tőzsde az üzleti életnek a legkeményebb, vagy a legjobban. Ugye a folyamatok sokkal gyorsabban történnek, mint amikor van egy zöldségboltom, és leviszem az árat. Ott is lehetne mondani, összeesküvés a másik zöldségbolt ellen. Igen, csak nem egy nap alatt történik, hanem másfél év alatt. Kínai gazdaság, az egész európai és nyugati gazdaság ipar tönkre megy, összeesküvés a nyugat ellen. Igen, csak nem egy nap alatt történt, hanem 20 év alatt. Hogy? De a tőzsdén ugyanezt történik, csak sokkal gyorsabban. Ezért tőzsdézni az halakikus egy nem bizonyos ajánlott emberileg, ha valaki nem tudja, hogy mit csinál, de nagyon veszélyes. Tényleg, abban
szempontból. De rá lehet kaptam, nem
ilyen? Teljesen. Az olyan, mint
a kaszinó. De azt én tudom, ilyen szempontból, azt tudom csak, hogy amiatt ez nem jó a halakhat
szerint. Igen, de azt mondtam, hogy a halakhat szerint. Aztán emberileg azt mondom.
Ja, emberileg.
Van például ez az iForex, nem tudom, hogy ismeritek ezt a hallottat a kevett cégben? Ez a cég, tudjátok, mit csinál? Ugye azt mondja, hogy tőzsdézdél egyedül. Annak egy számítógépes programot, rögtön hozzákezdhetsz, játszol, csinálsz, berakod a pénzt, úgy tudom én. Van egy ismerősöm, aki ebben benne volt, elvesztettem az egész család vagyonát. Nagyon rendes fiú, egy egyszerű jesiva bóher, és mi volt a dolog lényege? Aztán rájött, hogy miután az egész vagyonát elvesztette, akkor mi volt a dolog lényege? Ezek ugye abból indultak ki, hogy az ember minél nagyobb rizikót vállal, minél nagyobb sikeré van, minél nagyobb rizikót vállal, és egy ponton el fogja veszteni. Mi történt? Amikor ő berakta a... Tulajdonképpen ő teljesen csak virtuálisan tőzsdézett. És igazából az ő pénzével semmi nem történt. Semmi nem történt. Ugye nyitott egy számlát az iForex-nél, a számlán ott volt a pénz, és amikor ő nyert, ha kivette a pénzét az első nyerés után, akkor az iForex a zsebéből fizetett neki. Azt mondja, nem tudta, azt hitt, hogy a tőzsdén nyerte. Ha még többet nyert, akkor még többet. Ebbek általában nem szokták kivenni a pénzüket, hanem behagyják, hogy akkor nem kellett odaadni nekik. És amikor eljött egy ponthoz, amikor elveszti a pénzét, semmi nem történt, a pénz ugyanúgy ott van. Ez csak egy játék. De azt nem tudja. És ilyenkor az iForex lenyúlta azt a pénzt, amit ő berakott. Erre játszottak, hogy az emberek veszik el pénzt. A Pali azt mondta nekem, hogy bement az irodába, és látta, hogy volt valaki, aki nagyon jól csinálta, hogy egy éven keresztül csak, és mit tudom, megszázszorozta a vagyonát, hogy és ezek, azok teljesen ki voltak bukva, mert hogyha ha most kiszáll, és kiviszi, akkor az egész iForex tönkre megy. Becsődül. Szóval ott ültek a gép előtt, most valami nézés, és imádkozunk, na még, rakd rá! és tulajdonképpen szóval ez természetesen erkölcstelen, és ezt nem adják, de maga az igazi tőzsdézés az ilyen szempontból nem tilos. Térjünk rá az adócsalásra.
Csak még egy, bocsánat, igen? Még egy, ugye például a Kuker, ott azt mondja, hogy 70% tudás.
Hol van a és a tiéd?
Hogy? 70% tudás, 30%-ban szerencsejáték.
Hol ez mi?
Póker.
Igen?
Ezt mondják ilyen
komolyan
szakértők, igen.
Akkor egyszer meg is lecsom.
Ez az ajtó, ugye ez csak hol? A kettő játsz.
Én eljártam. Úgyhogy az definicitálsz, hogy... Szóval tehát a 30%-ban a lapraidon múlik, az összes többi az, ahogy licitálsz, ahogy előadod magad, stb.
Pokerozás szerintem tilos.
Az tilos?
Ha pénzzel csinálok.
Igen.
Ha igazi pénzzel csinálok, akkor tilos.
Azért már
szerencsejáték. Nagyon sok minden más. Minden szerencsejátékban van tudás. Nagyon kevés szerencsejáték van, amiben
mi
egy sem.
Mi a tudás? Bemész.
Jó, de mondjuk lóverseny. Az is tudál, mennyire ismered a lovakkal.
Lóverseny is ezt szabad a zsidóknak?
Nem.
De lovat tartani sem?
Azt lehet. Pénzzel fogadni.
Hát az, hogy tiéd a ló, amire fogadnak.
Az se lehet.
Az se lehet. Akkor sem, hogyha...
Ha ez arról szó, azt nem tudom, hogy...
Neked a felem számadik, azt csak fogadhatnak.
Az más, azt lehet, hogy az más.
Igen, más.
Hát, hogyha nem, ha nem ebből élsz, hanem ez a... Ha neked nincsen hasznod belőle, mert ugye például foci csapatod lehet, arra is fogad meg.
Nem, lehetne hasznod belőle. Mármint, ha nem abból van hasznod, hogy fogadnak rá. Hanem abból van hasznod, hogy nyer a lovad.
Mondjuk, azt hiszem, hogy az a tilos, amikor te, neked van egy lovad, és a másik van egy lovad, és fogadtok, hogy ki fog győzni. Azt tilos. Azt nem tudom, neked van egy lovad, és az emberek fogadnak rá, akkor az megengedett. Már lottónál is.
Majd milyen lottó cég?
Hogy
milyen
a
lottó
cég?
Hát ez például ez is egy kockázat, ez a, aminek bizonytalan kimenetel a lő, mint egy hitelnél. Ilyen szempontból például. Vagy hogyha benevez egy...
A hitelnél az egy munka, egy építő valami, egy befektetés. Lehet, hogy nem jön össze, de...
Miért a ló is, ne viccem el, veszel egy lovat kicsinek. Amiről nem tudod, hogy jó ló lesz, vagy nem lesz jó ló.
Nem, most nem arra van szó, nem arra első, hogy neked a te lovad. Az emberek fogadnak a lóval.
Azt szerintem az nem, az tilos. Az szerencsejáték. Már oda is kell a tudás, mert meg kell nézned, hogy...
Azt mondom, minden szerencsejátékban van... De minden szerencsejátékban van tudás, ezt mondtam a pokerre. Ebből indultak, attól még van hozzá tudás, attól még...
Jó, de akkor lovad lehet, amire fogad más.
Nem tudom a választ, nem mondom, esetem.
Jó, nézzük akkor az adócsalást, ez pontosabb, ez végül is reálisabb is most ennél a pillanatban, az, hogy már nekinek van a lovat.
Mert ha... Mindentől veszi az apet.
Mit?
Mindentől veszi.